Kontűr. Művészeti magazin.
Ferenc Zsolt nevében is szeretettel köszöntök mindenkit, Gergely Zsuzsa vagyok. Grigorij Jefimovics Rasputyint kortársai gyógyítónak és látnoknak tartották. Az orosz cári család kegyeit élvezte, mert sikerült megmentenie a vérzékeny cárevics életét. Rasputyin az évek során egyre inkább eltávolodott a szent emberi magatartástól, szexuális túlkapásai, dorbézolásai miatt egyre több ellenséget szerzett. Többször is merényletet követtek el ellene, végül 1916. december 16-án Jusupov herceg otthonában megmérgezték. Szőcs Géza Rasputyin küldetése című drámája 2014-ben jelent meg, ebben az első világháborút ellenző és a cári család pusztulását jósló Rasputyin figurája lett egy parabola főhősévé. A darab magyar nyelvű ős bemutatóját Szatmárnémetiben tartották 2019 őszén. A Haraggyőgy Társulat a pandémia miatt viszonylag keveset játszotta az előadást. Hosszú idő után felújították, hogy elhozhassák Kolozsvárra, a 9. Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválra. Szardár Tagirovszkij Rasputyin című szatmári rendezéséről szól a mai kontűr. A Rasputyin című előadás egy nagy formátumú, esszeisztikus produkció, amely folyton a mi lett volna, ha kérdés körül gravitál. Rasputyinnak megjelenik az arkangyal, megmutatja neki, mi fog történni a 20. század során, és azzal a feladattal bízza meg, hogy győzze meg a nagyhatalmak képviselőit, mondjanak le az első világháború kirobbantásáról. Ekkora felelősség alatt bárki összeroppanna. Rasputyin komolyan veszi küldetését, és az időszorításában járja be a cári, császári udvarokat, észérveket vonultatva fel a méltóságok előtt, mint hiába. Több évszázados sérelmek, bizarr érdekek, hatalmi mámor és sok más kicsinyes vagy egocentrikus indíték miatt Rasputyin süket fülekre talál, a történelem motorja nem áll le, és az emberiség végigéli a 20. század borzalmait. A Szatmárnémeti Északi Színház Haraggyőgy Társulata előadásának kezdetén Rasputyin, akit Rappert Vencz Gábor színművész alakít, piros rózsákat osztogat a hölgynézőknek. Ebben a gesztusban még felsejlik a csábító Rasputyin figurája, de csak felsejlik. Az előadás szereplői gyakran Rasputyin múltjából bukkannak fel, utalva a figura ellentmondásosságára, de középpontban most a tépelődő, az arkangyallal, Istennel és önmagával is sokat perlekedő, a küldetése súlyától szinte szó szerint meggörbülő Rasputyin áll, akit erőfeszítései határozottan pozitív karakterre avatnak. A tágas színpadtéren 9 arkangyalból álló kórus vigyázza Rasputyin minden mozdulatát. Hatalmas botokkal ütik a taktust Bak Dávid László zenéjéhez, amely az idő múlását jelzi, feszültségben tartva nézőt és játszóembert egyaránt. Még 2 hét, még 4 nap, még 36 óra van hátra. Rasputyin felkeresi a történelem meghatározó alakjait. Abszurd drámába illő találkozások ezek. Valamennyi karakter elrajzolt, karikírozott, drámai voltuk abban rejlik, hogy mi tudjuk, heherészésük, felelőtlenségük mit zúdít ránk. Második Miklós orosz cár kertészkedik, Második Vilmos német császár edzés győzelmi indulókat komponál, Ötödik György angol király régi könyveket vizsgálgat, Első Ferenc József Ausztria császára és Magyarország királya öregek otthonából szabadult szenilis alak, Clemenceauhoz be sem jut Rasputyin, csak inasával taníttatja meg az addig csúszkál a szamára jégen, míg lába törik mondást. Mire a falevelek lehullnak, győztes katonáim hazatérnek otthonukba. Állítja büszkén Vilmos, kikacagva Rasputyint, aki jelzi, a háború 4 évig fog tartani, és a németek vesztesként kerülnek ki belőle. Ötödik György európai politikai pettingelésről értekezik, Ferenc József Móresre akarja tanítani a szerbeket. Ha nagyon prózaiak akarunk lenni, azt mondhatjuk, hogy egyik hülyébb és meggondolatlanabb, mint a másik. Csak hogyha végig gondoljuk, milyen tragédiákat okoztak, dühöt és kétségbeesést érzünk. Ilyen alakok döntöttek a sorsunkról. Ilyen érdekek miatt halt meg sok millió ember. Szárdár Tagirovszki úgy döntött, feliratozza az előadást. A színészek játszanak, a háttérben pedig nagybetűkkel megjelennek Szőcs Géza szerzői utasításai, kiegészítve sokkoló tényekkel, például számadatokkal. És amikor leengedik a vasfüggönyt, a tragédiák áldozatainak fotóit látjuk. Kis embereket, akik ezekbe a nagybetűs döntésekbe haltak bele. Fájdalmas álmokfutás ez az előadás, amely nem csak a 20. századot mutatja fel, hanem előrevetíti a jelent is. A Rasputyinban szinte a teljes társulat játszik, és már-már tapintható, mennyire rezonálnak egymásra. Rasputyinon kívül minden szereplő elrajzolt, ezt az erős, torzító sminkjük is jelzi. A kórus esetében a légiességüket, nem földi mi voltukat is hangsúlyozza, a többieket groteszké karikírozza. Gál Gyula Miklósként, Frumen Gergő Györgyként, Orbán Zsolt Vilmosként dühít bennünket pökhendiségével és ellenszenves kommentárjaival. Ferenc Józsefet eredetileg Zákány Mihály alakította, ő időközben elhunyt, azóta az ő emlékének ajánlják az előadást. Ebbe a szerepbe ugrott be egy-két próba után Hatházi András színművész, és olyan remek karaktert hoz, mintha mindig is a csapat tagja lett volna. A Rasputyint meggyilkoló Jusupov herceg Orbán Zsolt, partnere Guszevá, Bándi Johanna, aki régebbi merényletet kísérelt meg a látnok ellen. E két karakternek köszönhető egy bizarr jelenet, amelyben óriási kések, még jégcsákány is előkerül, mint hiába. Rasputyint megmérgezik, lelövik, leszúrják, mégis él. Humora is van a jelenetnek, kicsit emlékeztet az akciófilmek nagy balhéira, amikor a szereplők, mint a 9 élettel rendelkeznének, a halálos csapás után is folyton felállnak folytatni a küzdelmet. Végül a testet szőnyegbe csavarják gyilkosai és a folyóba lökik. Állítólag Rasputyin még akkor is élt. Az előadásban vannak felidézett múltbeli események, például Rasputyin barátjának, Sztyopának az a fájdalmas kérése, hogy közölje menyasszonyával, egyelőre nem veszi el. Sokáig emlékezni fogok arra, hogy Péter Attila Zsolt balalajkával a kezében ismételgeti. Sztyopa vagyok, van egy kívánságom. Amúgy az előadás kezdete előtt ő játszik nekünk a bejáratnál, kalapjába pedig gyűl a közönség ajándéka. Kolozsváron WC-papírtól, konzervig és pénzig mindent láttam. Rasputyin egy párizsi bordélyház madámjától megvásárol egy kiskorú prostituáltat, Lulut. A Budizsa Evelin által megformált karakternek köszönhető az előadás intim szála. De ebben már nem érzékelek mocskot, erkölcstelenséget. Ez a naív, mindenre őszintén rákérdező lány, mintha a ritka megnyugvás pillanatait hozná el Rasputyinnak, támasz számára és halálának egyetlen meggyászolója. Nem tudom, hogy szerelemnek nevezhető-e, ami kettejük között van, szeretetnek mindenképpen. Van még egy szereplője az előadásnak, egy néma figura, aki végigfigyeli Rasputyin kétségbe esett harcát. Sokáig nem tudtam megfejteni, ki lehet ő, azt hittem a sors vagy a lelkiismeretünk. Ő Gavrilo Princip, az anarchista szerbdiák, akinek fegyvere végül eldördül, emiatt az első világháború megkerülhetetlenné lesz. Poszet Nándornak nincs könnyű dolga, hiszen eszköztelenül asszisztál-e 4 órás őrületnél, és még akkor sem szólal meg, amikor Rasputyin külön kettős jelenetben szembesítítette következményével. A Szatmári Rasputyin előadásról beszélgetünk két színművésszel, a Rasputyint alakító Rappert Vencz Gáborral és a Gavrilo Principet megformáló Poszet Nándorral. Elsőként Rappert Vencz Gábort kérdezzük. Vajon ki is ez a Rasputyin, akit ebben az előadásban látunk, ugyanis egy olyan pillanatban kezdődik a történet, amikor a fáma szerinti nagy manipulátor, a nagy kéjenc, stb. Már nem létezik, és az arkangyalok üzenetét sem sikerül átadnia, tehát tulajdonképpen egy csődös manipulátornak is nevezhetnénk. De hogy van valami sérülékenysége, és azt nem föltétlenül csak ennek az üzenetnek a terhe okozza, hanem valami benne már megváltozott, és ott kezdődik ez az előadás annál a pillanatnál. Úgyhogy milyen állapotban van ez a Rasputin, akit látunk bejönni a rózsákkal, és akit aztán látunk kínlódni a színpadon, hogy meggyőzön híres embereket arról, hogy...
Én úgy álltam hozzá már az elejétől fogva, és azt hiszem ez a kép, ez az érzet, bár nyilván nincs érzés emlékezetem ezzel kapcsolatosan, de a halál előtti pillanat. Tehát az, amikor a fáma szerint az embernek pillanatok alatt lepereg az élete, vagy a fontos állomásai az életének, és ezt egy ilyen lázálom formájában fogalmaztam meg magamnak, hogy ez a 4 óra pillanatok alatt eltelik azért nekem. Folyton résen lenni, folyton benne lenni abban a vonzatban, amit ez az egész előadás hordoz, és amit ez a szellemiség hordoz, meg ez a küldetés. Na most ezen belül ez a szóváltás az arkangyalokkal, ez egy nagyon érdekes dolog, mert valahova elviszi az ember, vagy legalábbis én így vagyok ezzel, hogy kicsit megváltozik a tudatállapotom. Ezért tűnik egy pillanatnak az egész sokszor. Tehát sokszor kijövök a színpadról előadás után, és nem is érzem, hogy eltelt 4 óra. Aztán másnap úgy lecsengenek a dolgok, de folyamatosan benne vagyok. Na most ehhez hozzáadódik az a fajta, úgy, ahogy mondtad, lehetetlen küldetés, amit meg is fogalmazok a második felvonás végén, hogy jó, de miért kellettem én neked ehhez a játékhoz? Miféle játék volt ez tőled? Te felhasználtál engem, egy játékszerként használsz egy olyan feladat teljesítésére, amiről te magad is tudod, hogy lehetetlen küldetés. De mégis tovább megyek, és a darabhoz utólag hozzáírt 3. felvonást is végigcsinálom, ami azért már valóban egy őrület, egy rettenet, és a Gavrilóval való hadakozás, meg a gyilkosság, a merénylet előtti pillanatok. Azért mondom, hogy ez egy ilyen halál közeli pillanat, mert nem egy valós életben megélt halál előtti pillanat, hanem egy rémálom, egy vízió, egy parabola. És akkor ezek a dolgok felnőnek, kitágulnak. Hihetetlen, ahogy Nietzsche bejön ebbe a képbe. Szőcs Géza olyan szavakat ad Rasputin szájába, amelyekkel öröm játszani. Tényleg.
Rappert Vencz Gábor színművész az egyetlen ember arcú figura ebben az előadásban. Legfontosabb partnere az idő, amit Szárdár Tagirovszki előadása nagyon izgalmasan kezel. A 20. század történéseinek tudatában Rasputin álmok futása olyan, mint egy dinamikus road movie. Nincs idő, gyorsan kell haladni, pillanatok alatt kell meggyőzni mindenkit. E pörgéssel ellentétben az előadás kitart pillanatokat, mindennek ad időt. Vannak meditatív mozzanatai, amikor Rasputin magával vagy az arkangyallal kommunikál, a kórusnak köszönhetően is van egy hömpölygő, lassú ritmusa a történéseknek, és a politikusok idegesítő pepecselése, hümmögése, heherészése is folyton fékezi a száguldani vágyót.
Érdekes, hogy ezt mondod, hogy lassú az előadás. A számomra olyan, mint a gyors vonat. Tehát nekem egy pillanatig nincs semmilyen lassú érzetem ebben az előadásban, nincs pihenő, nincs az, hogy most veszek 2 mély lélegzetet, hanem folyamatosan lihegnem kell, nem a szószoros értelmében, hanem lelkileg. De végül is jó, ha ezt látod, mert ez valóban 2 párhuzamos dolog. Tehát ahogy a történelem valójában lassan halad előre, úgy az emberi sorsban sokszor az ember azt érzi, hogy rettentő gyorsan telnek a napok, az évek és az egész élet egy adott pillanatban. Na most a többi figurához képest, akik a Rasputin lényéhez bejönnek és kiszállnak, tehát csatlakoznak hozzá, aztán kiszállnak, aztán jön egy másik történelmi figura, aztán ő is kiszáll. Rasputin hajtja a magáét. A figurák meg saját magukban léteznek. Ők a saját maguk lassú, bugyuta, akár ostoba létükben, egyszerűen nem figyelnek. És ez a fantasztikus ebben az egész történetben talán, hogy azt szerintem nagyon sok ember tapasztalta az életében, hogy bizonyos aprónak látszó döntések mennyire más irányba tudják terelni az életedet. És ha akkor ott egy pillanatra elveszíted az egyensúlyod, már másképp alakulhat az életed. Teljesen másképp. Na most itt valóban erről van szó ebben az egész előadásban számomra, amit a cárnak mondok, hogy elég volna egyetlen döntésen változtatni. És kész ez a borzalom, ez a rettenet, szavakkal le nem írható 20. század, ez nem így történt volna. De ami ennél is rettenetesebb, hogy a 20. század tapasztalatai után még mindig lehetséges Ukrajna, Oroszország, nem akarok politizálni, de még mindig lehetséges Izrael, Palesztina, és még mindig lehetséges az, hogy egyik ember fegyverrel lelövi a másikat, vagy rakétát ereszt a nyakába. Ezután a darab után, és ezután a próba folyamat után még hangsúlyosabban borzaszt el engem. Tényleg nincs mit tenni, mert ott vannak ezek az ostoba hatalomtól elbutult emberek.
A végzetszerűséget abban is érzem, hogy milyen érveik vannak. Koppintsunk az orrára a szerbeknek. Olyan bizarr, mikor nézed, hogy mi történt velünk az elmúlt 100 évben, és valaki, akinek hatalma volt, ilyen banális mondatokat fogalmaz meg. Hogy az jó, ha a németek veszítenek. Mint hogyha arról beszélnénk, hogy egy sakkjátszmát, ha valaki megnyer, akkor kap 50 lejt, ha nem nyeri meg, akkor veszít 50 lejt.
Nekik ez ennyi is. Mert ha belegondolunk abba, hogy ő is reggel fel kell, úgy, ahogy te vagy én, egyszerű kis emberek, fogat most netán, reggelizik, vannak fiziológiai szükségletei, és ugyanúgy él. Az, hogy közben bábukat mozgat, amely bábuk mögött több millió ember van, az neki ugyanannyi, mint neked, mikor arrébb teszed a csuprodat az asztalon. Persze, hogy egy kicsit érzi a súlyát, de nem is szeretném megtudni, hogy ezeknek az embereknek mekkora felelősségérzetük lehet.
Nagy felelősség az, hogy a történelem kivonatát megírod egy darabban, és az az érzésem, hogy Szőcs Gézának ez sikerült, és akkor utána ott van az a felelősség, hogy ezt színpadra kell vinni, megint az van, hogy sűrítünk. Annyi eseményt sűrítünk, annyi információval kell rendelkezni, és Szárdár talált egy számomra gyönyörű megoldást, tehát nagyon kíváncsi voltam, mert ugye mondtad már az előzetesben, hogy ti is féltetek attól, hogy vannak feliratok. Mivel ugye fordításban nézünk néha külföldi előadásokat is, szerintem az, hogy olvas a közönség, az nem annyira vészes, nem viszi el a figyelmet a színészről, hanem hogy vajon szájba rágós-e? Vagy az van-e, hogy mondom is, mutatom is, ez esetben írom is, játszom is. Tehát, hogy inkább ezek lennének a kérdések, de valahogy úgy oldottátok meg, és arra vagyok kíváncsi, hogy erről miket beszéltetek, hogy mi legyen a falon. Úgy oldottátok meg, hogy az olyan sűrítmény, ami engem például segített, mert ha nem, beletelik egy időbe, míg kontextusba kerülök, hogy te most melyiknél vagy. Tehát, hogy annyi jelt kellett volna használjátok arra, hogy tudjuk, hogy te most Angliában vagy. Most ezt úgy hívják, hogy. Tehát segített ebben is, plusz van egy döbbenete annak, amikor így kivonatolnak számokat, tragédiákat. Hogy dolgoztatok ezzel kapcsolatosan, és megvan-e most már bennetek, hogy ez nem rossz, hogy létezik?
Pont az este beszéltem egy kollégával erről, hogy őt például zavarta, mert ismeri ezeket a dolgokat, és hogy azokat a jeleket le tudta volna venni önmagában az előadásból is. Valóban volt egy ilyen félelem bennünk, úgy, ahogy mondott, hogy elvonja a figyelmet a színészről. De aztán volt egyfajta alázat az emberben, hogy jó, ha Szárdár ezt így látja, mert nagyon szépen elmagyarázta, hogy a mai ember valójában tényleg képes egyszerre több dologra koncentrálni, több dolgot befogadni és asszimilálni. Tehát, hogy nem csak nézni, hanem fel is dolgozni ugyanakkor. Én nem nagyon törődöm azzal, sőt, nem is tudom, hogy mi zajlik ott a hátam mögött. Az utolsó pillanatig dolgozott egy egész csapat ezeken a feliratokon. Nem veszek tudomást ezekről a feliratokról, mert engem nem érdekel. Én élem, én csinálom. Nekem ott van a fejemben, hogy én kinél vagyok. Viszont egyszer kaptam, ezt el kell mondjam, mert ez érdekes tapasztalat volt, egyszer kaptam azon magam, hogy Bukarestben játszottuk ezt az előadást, és ugyanúgy a tévén ment a román felirat. Az a szöveg, amit én magyarul mondtam.
Valahol a színpad elejére keveredtem, és pont valami nagyon súlyos monológom volt, és valahogy rátévedt a szemem a televízióra. És akkor így egy pillanatig felvillant bennem, hogy hát nekem itt most nem nagyon szabad tévesztenem, mert a televízió az egy az egybe azt írja ki, amit én mondok. Úgyhogy ilyen szempontból ez a felirat egy picit megzavart akkor, hogy júj, hát itt nem szabad tévedni. Nem is szoktam egyébként. Annyira sűrű és annyira koncentrált, annyira tűpontos megfogalmazás, a jelzős szerkezetek, a vesszők, minden a helyén van, hogy nem is lehet talán másképp mondani. Úgy van a legjobban, ahogy le van írva. Na most visszatérve a feliratokhoz. Nagyon sok a fiatal, aki megnézi ezt az előadást. Halvány gőze sincs, hogy ki volt Herzl Tivadar például. Nagyon jó az, hogy ott van két mondat róla. Aztán veszi a fáradtságot és utána néz, de már beégett valahogy neki oda, hogy ja, Herzl Tivadar és a cionizmus. Ezt, ha már beüti a Google-ba, millió egy dolgot talál, ha érdekli. Ha nem, akkor is kapott egy pillanatnyi információt. És nagyon sok ilyen van, amit nem tudnak, mert nincs is honnan. Na most ezt az előadást tényleg rengeteg generáció nézi meg. És az a furcsa számomra, hogy találkoztam diákkal is, aki nyakamba borult, azt mondta, hogy hú, hát neki ez nagy élmény volt, és találkoztam nagyon idős emberrel is, akit lenyűgözött, és annyira erősen érintette emocionálisan, ugyanis ő átélte a világháborút. És amikor a botokkal döngetnek az arkangyalok, azt ő valóban bombázásként élte meg. Tehát felébredt benne az az érzet, ami akkor volt, amikor őt bombázták. Ezeken a generációkon, és nem csak generációkon, át kell itatni ezt az előadást, és az a furcsa, hogy hát Szatmár egy kisváros, találkozol a nézőkkel az utcán, és megállítanak. Minden társadalmi rétegből akadt olyan, aki odajött, és azt mondta, hogy mekkora élmény volt ez az előadás. Amitől én tartottam, ugye, mert valljuk be, nem egy könnyű előadás. Nem egy olyan, hogy most beülök, és két órán keresztül csapkodom a térdem a kacagástól, és jaj, de jó, és két nap múlva már is felejtettem, hogy voltam színházban. Nem, ez megmozgatja azért az ember lelkét, és a szellemét is, jó esetben.
A festő megkívánt egy nőt, egy ünnepelt énekes nőt, ki mindig a szívről dalol, a rózsa a kedvence volt. A festő mindent eladott, rózsákat vett vagyonán, s megkapta minden a lány.
Millió, millió, millió rózsaszám, Jézus katarult a szívunk korán. Millió, millió, millió rózsaszám, gyönyörű üzenet senkitől.
Thank you.
Míg Rasputinnak rengeteg szövege van, és ahogy rappert Vencz Gábor mondta, minden szó, mondat fontos, addig egy másik meghatározó szereplő, Gavrilo Princip némaságra van ítélve. Időnként rá pillantottam a sokáig a színpad szélén várakozó, intenzíven figyelő Poszet Nándor színművészre, találgatva ki is lehető. Aztán megértettem, hogy ez a fekete ruhás, titokzatos lény hozza ránk döntésével a romlást. Nagyon nehéz szinte 4 órát jelen lenni, eszköztelenül. Rengeteg előadás fotót néztem meg. Láttam Poszet erős, vesébe hatoló tekintetét, majd egyszer csak elkezdtem látni benne a szomorú, síró bohócot is. Gavrilo Principről mesél Poszet Nándor színművész.
Ha időben mérem, többet ülök a színpadon, mint Rasputin, szó szerint. És ez alatt az idő alatt nem engedhetem meg magamnak azt, hogy bárki elkapjon úgy, hogy éppen galambászok, vagy nem vagyok jelen. Ugyanakkor ne tengjek túl, hogy ne vonjam el a néző figyelmét arról, ahova a rendező éppen az ő tekintetét vagy figyelmét tereli. De ne legyek nem jelen. Nekem ez nagy kihívás volt, főleg azért, hogy amit mondjuk ma, vagy akár még előadáson láthat a néző, az lényegében ilyen bemutató előtt 2 nappal mondta nekem Szárdár, hogy hallod, Nándi, arra gondoltam, hogy te elejétől a végéig bent leszel. Amikor elkezdtünk próbálni, akkor amíg Pedro kollégám, mint Sztyopa, balalajkázik itt-ott, ez volt a koncepció, hogy én többször bejövök vele, más jelmezben, gitárral. És akkor ott dzsemelünk egyet aláfestésnek, de aztán ez is Storno, nem, ő csak Gavrilo lesz, mármint én, és akkor lesz az a jelenet ott a 3. felvonás elején, a 2. szünet után, mint ahogy mondtam, hogy Szerdán kitalálta, hogy én arra gondoltam, hogy legyél bent végig. Király, és mi csinálja bent? Megoldott. Jó, oké. Létezzél. Jó, persze nyilván aztán, ahogy lejárt egy próba, lejárt 2 próba, hallod, támpontok. Innen kövesd Gábort, és menj el oda, majd itt ülj le, aztán, hogy mit csinálsz, az a te dolgod, de hogy menjél A pontból B pontba, egy kicsi térképészetet kaptam tőle.
Érdekes, amit mondasz, mert egyébként a nézőnek sem világos egy darabig, hogy akkor te vagy gyakorlatilag Gavrilo Princip.
Ez a szép benne, és például a 2. felvonás végén, a Ferenc József jelenet után, ugye ki is van írva, hogy Rasputin is az arkangyal imádkozik, vagy beszélget az arkangyallal, vagy ki, ahogy nevezi, és az egyetlen személy rajta kívül ül a színpadon, az éppen Gavrilo, aki csendben ül a sötétben, és végighallgatja. Ez igen, van benne egy kicsi frász.
Mégiscsak azért ott közben dolgozol, születnek dolgok ott a kezed között is, például a végén a rózsa, amit megfestesz szépen, és annak is meg lesz a végén az értelme, meg oda kerül a hova.
Na most ezt nem tudom megmondani, hogy pont kiírta, egy kritikában jelent meg, de olyan szépen fogalmazott, mondta, ezt én nem tudtam volna ilyen szépen megfogalmazni, nagyon jó, nagyon tetszett, és nagyon melegítette a szívemet, hogy a békefehér rózsáját vérvörösre festi. Igen, ez elég sokat elmond. Akár a rózsafestés, akár amikor Rasputin és Lulu fent vannak az asztalon, én pedig fekszem az asztal előtt a földön, és készítem magam a nagy merényletre, barátkozom a pisztolyommal. Nem tudom eldönteni, hogy őt lőjem le, vagy magamat lőjem le. Kihívás volt az, hogy érthető is legyen, de olyan picibe csináljam, hogy közben most az asztal jelenetnél ne vigyem el a figyelmet, különösebben az asztaltól, illetve a rózsafestéssel is. Nagyon pici mozdulatokkal, nagyon aprólékosan a rózsának a szírmait kívülről, belülről, minden egyes szögből, hogy azon egy pötty fehér ne maradjon, jelenet végéig kifessem úgy, hogy tényleg aki csak rám néz, az azt látja, hogy én rózsát festek, és ezzel ennyi, nem hívom fel magamra a figyelmet. Ez is egy szép alapszabály, hogyha én a 2. felvonásban megmutatom, hogy van nálam egy pisztoly, ez a 3. felvonásban el kell süljön. Annyiszor célzom a nézőket, annyiszor van pisztoly a kezemben, hogy a végén szerintem már el se hiszik, hogy valóban lőni fogok.
És ott van az úgy szólván a nagy jeleneted, ugye a 3. felvonásban, amikor te vagy igazán a középpontban. Ott hogyan kerülnek be a korábbiakból, és hogyan megy tovább? Például, ami az arcodat illeti, hogy az arcod is egyfajta kontinuitást mutat a nagy jelenetben is, és nem üt el attól, ami addig volt.
Én magamnak úgy próbáltam felépíteni, hogy legyen egy kontinuitása, ahogy fogalmaztál. Az elején én akár táncba hívásnak érzem azt, amikor Rasputin rám néz, és ilyen undorral néz rám, vagy nem tudom, mit váltok ki belőle, és én akkor elhatározom már az előadás elején, hogy én téged árnyékként foglak követni. Majd már a második felvonásban érzem, hogy kezdek bele betegedni ebbe, hogy én ezt meg akarom csinálni, de nem akarom megcsinálni, de meg akarom csinálni. El fogom követni, nem fogom elkövetni, nem, inkább hamarabb leszek öngyilkos, nem, mert azért is el fogom követni, mert nekem ezt kell tennem. Én ezzel a szarral nem értek egyet, én ettől szabadulni akarok, és ebben fizikailag érzem azt, hogy belebetegedek. Majd már a harmadik felvonásban a nagy jelenet, amikor tényleg én vagyok a középpontban, az Arkangyalok dala, a Csasszé, ami megy az elején, az akarva akaratlanul egy olyan állapotba visz. Sokszor látom magamat kívülről, és ezt talán így tudom legjobban megfogalmazni, azt érzem, hogy ég a láng a szemembe, hogy én fel akarom gyújtani ezt a világot. És nekem ez a kontinuitásom. Majd amikor lejár a jelenet Rasputyinnal, Rasputyin és Gavrilo között, és elindulok rózsát festeni, ott vagyok abban a várakozó helyzetben, hogy mindjárt következem, mindjárt meg fogom húzni a ravaszt, de most ezt még kivárom. Közben töltsem hasznosan az időt, mert ezt a szép fehér rózsát vörösre festem.
Negatív szereplője Gavrilo Princip. Hogyan keres meg az ő igazságát a színész? Miként kapcsolódik hozzá? Poszet Nándor. A háttérben pedig egy porszívó, hiszen a Rasputyin után igazi konfetti esőt kellett feltakarítani.
Gavrilo nemzeti hős. Szerbiában szobrai vannak szerte az országban. Most, hogy én speciál keressem meg azt, hogy ez a fiú is csóró diák, szegény, nem is élt rendesen. Megtapasztalta vajon a szerelmet? Például az első felvonás végén a bordélyháznál, amikor megveszi a prostituáltat, úgymond, megveszi a szeretőt, Rasputyin. Vajon neki egyáltalán a szerelemből volt a része? Mi zajlott le benne a rövid élete folytán? Hogyan került ő ide? És nem mondhatom azt, hogy én megvetettem őt. Tudtam vele azonosulni.
Kicsit az is benne van, hogy az ember ismerje meg jobban a figurát.
Nézőpont kérdése. Rasputyin is mindenhol maga az ördögnek van feltüntetve. Ugye bárhol próbálsz utána olvasni, ő volt a megtestesült gonosz. Míg ebben az előadásban egy szerethető figurát láthatunk bele. Akivel tudunk menni, akivel egyet tudunk érteni, akinek szurkolunk, aki mindent elkövet a jó érdekében. Jó, persze, na hát pillangózik, iszik, élvezi az élet örömeit, de attól még a célja az nemes, és nézőként szerintem igazán szerethető.
Hogyha visszaemlékszel 5 évvel ezelőtt az első olvasópróbára, akkor ahhoz képest amennyi szereped volt, amennyi jelenlétnek kinézett, azért elég nagy ugrás ez, vagy nagy szakadékot hidaltál át, hogy mondjuk.
Nem mondom, hogy csalódtam volna olvasópróbán, hogy ahányszor olvastam, Gavrilo hallgat, zárója bezárva. Rasputyinnak megint egy 4-5 mondatos replikája, Gavrilo hallgat. És ez így ment. Véglapoztam a példányt, na, ezt akkor meg is tanultuk. Nem mondom, hogy nem fájt valahol, ugyanakkor láttam benne azt, hogy na, ebből próbálj meg valami olyan helyzetet kihozni, hogy ne legyél egy biodíszlet. És ebben tényleg nagyon sokat segített Szárdár. Tréningeztünk sokat, és kipróbáltuk elejétől a végétől az elejéig, minden szögből megközelítettük, sokat beszélgettünk. Sokszor több ideig tartott a megbeszélés a próba után, maga a próba, hogy próbáljuk meg mi is azt látni, amit ő lát benne. Vesenye István fogalmazta meg nagyon szépen, hogy Szárdár, amikor egy előadást készít, akkor ő lényegében fest a színpadon. És ezt aláírom, mert nézd a zenét, nézd a fényeket, azt a színkavalkádot, azt a sziporkázást, amit a nézőtérről látsz, és ha mindent lekapcsolsz és munkafényben nézed, lényegében látsz 3 sor emelvényt, egy fehér alapszőnyeget és egy operafóliát. És mégse hiányzik semmi. Minden egyes hangnak, minden egyes vigyornak, minden egyes mutrának, minden egyes mimikának, minden egyes lámpának megvan a maga szerepe ebben a kompozícióban, és ezt mesterien csinálja, tényleg festőművészként.
Beszéljünk az Arkangyalok kórusáról is. Nekem erőteljesen behozták a görög mójrákat, bár asszisztálásuk néma. Vannak dalok, a kezdő Millió, millió, millió rózsaszál című például közös, de a tömegből kiváló színésznők mást is énekelnek, Mélyes Kati például egy francia sanzont. Szeretem ezeket az óriás botokkal idézőjelben felfegyverzett angyalokat, akik vezetik, talán őrzik is Rasputyint, és akik előrevetítik a jövőt, közben egy színház történeti hagyományt idéznek. A kórus tagjai Bándi Johanna, Bogár Barbara, Budizsa Evelin, Gál Ágnes, Kovács Éva, Lackó Tekla, László Zita, Méhes Kati, Rappert Vence Stella. Kik ők? Folytatjuk a beszélgetést Rappert Vence Gáborral.
Nos, én úgy vagyok ezzel, hogy ezt valójában, bevallom őszintén, nem is akartam megfogalmazni magamnak, hogy ők konkrétan mik. Én beértem ezzel, hogy arkangyalok, ugyanis ez a görög kórus valóban, de ők igazándiból kórus. Tehát ők nem kommentálják szavakkal az eseményeket, hanem egy olyan lelki hátteret, egy olyan erős jelet adnak nekem folyamatosan a jelenlétükkel, az énekükkel, amely sokszor a legmélyebb idegrendszeremig hatol, és azt felborzolja, például a harmadik felvonás elején az a császői, az egy hátborzongatóan ható dal. Baklacinak köszönhetően valóban ez az egész hangszerelés is benne van, ez a hübris, benne van az idő folyamatos ketyegése, amely szintén tud nagyon idegesítő, de ugyanakkor akár megnyugtató is lenni. Na, itt nem az, itt nem megnyugtató. De ők azt jelentik, amit az egész világ mindenség, a jelet, a partnert, akivel beszélgetek, az arkangyalt. Hát egy angyal lehet bármilyen testű, lehet több nemű, lehet száz testű, lehet egy molekula, tök mindegy. Az angyal az egy érzet. Most, hogy milyen fizikai testbe képzeljük el, az teljesen lényegtelen. Nekem ők egy spirituális hátteret és alapot adnak. És mindig ott vannak, mindig lehet rájuk támaszkodni, mindig segítenek, és valóban ezt megköszönöm a kolléganőknek is, akik hihetetlen energiával vesznek részt ebben a játékban, mert érzem, hogy ott vannak, nem csak énekelgetnek ott és he-he-he, hanem valóban az energiájukat érzem, hogy ott vannak velem, ölelnek, támogatnak, rendezik az embereket ott, kiviszik, amikor kell, behozzák, amikor kell, segíteni próbálnak. Aztán persze, hogy kudarcba full az egész, mert ugye tudjuk, hogy volt második világháború, és első, és most is háború van. De mindig adnak egy pillanat reményt. És ezek a kis remény szilánkocskák viszik tovább az egész. Nem szilánk, nem is tudom. A szilánk a szúr. Ők nem szúrnak, ők simogatnak.
Elhangzik valahol az előadás elején, hogy elmondta az arkangyal, hogy milyen lesz a következő 100 évünk. A saját halálunkról nem szokott beszélni. És az előadás végéig eljutunk oda, hogy úgy beszélsz, hogy tudod, hogy a halálod következik. Azért tudod, mert óriási bölcsességre tettél szert közben, azért tudod, mert kivételezett helyzetben vagy, és neked akár még a saját halálodat is megsúgta, vagy azért tudod, mert olyan szomorú ez a történet, hogy másképp nem végződhet, és végül is logikusan kikövetkezteted.
Igen, hát most van erre egy számomra csodálatos, és nagyon örülök, hogy Szardár ezt megengedte, egy csodálatos pillanat, amikor már lelőttek, megmérgeztek, már minden megvolt, ami ugye a merénylet, de még mindig beszélek, még mindig élek. És ott ennek a következő század látomásának a rettenetében vagyok benne, hogy nem akarom látni a következő századot, hagyjatok békén, adjatok egy olyan szemet, amelyet behunyhatok. És utána mindezt felülírva azt mondom, na halljak már meg! És ezt ilyen pestiesen kicsit, na halljak már meg! Nem tudom úgy elmondani, ahogy akkor ott az előadásban, de az felülír mindent. Azzal igazoljuk azt, hogy gyerekek, hát ez egy játék. Ne vegyük már olyan komolyan, jó, hogy megéltük együtt, de ez egy játék volt. Nem történelemlecke, ilyen érzéslecke volt. Egy kis lelki mosogatás, tisztogatás, vagy hogy mondjam. Kicsit átmostuk egymás lelkét. Ti a miénket, mi a tiéteket. És együtt ez olyan jó. De játszottunk. Játék volt ez, hát ne vegyük már nagyon komolyan magunkat. Nagyon fontos számomra ez az utolsó mondat, hogy na halljak már meg. Hogy én ezt tudom, persze, hogy tudom, hát lelőttek, megmérgeztek. Azon kívül pedig én ezt nem valójában élem, hanem ez egy lázálom. És akkor ez az egész történet úgy áll össze. És akkor az a vége, na halljak már meg, hagyjuk már. 4 órája itt kínlódok, hát most már legyen vége.
Az segít-e rajtatok, hogy általában, hát nevezzük ezt most történelmi drámának, bár olyan komplex, hogy nem biztos, hogy be lehet műfajilag sorolni, de most egyszerűsítsünk, legyen történelmi dráma. Általában súlyos a szövegük nyelvileg, nem csak tartalmilag túltelítettek az ilyen darabok, hanem valahogy van egy fenségessége a mondatoknak, mert hogy olyan a téma, hogy nem enged meg sok mindent. Nekem kellemes meglepetés volt, hogy a játék van, és játszunk, ezt nyelvileg megengedte magának Szőcs Géza. Korban is közelebb hozta azáltal, hogy kortárs nyelven fogalmazott, nem próbált igazodni a méltóságok nyelvéhez például. Ez nektek mennyire volt segítség színészeknek? Általában látom, hogy a színész is összeroskad azoktól a súlyos mondatoktól bizonyos darabok esetében, és valószínűleg egy próbafolyamat egyik nagy gondja az, hogy hogy lehet ebből egy természetesen elmondható mondatot csinálni. És itt hiába van karikírozás, hiába van rengeteg irónia, de még mindig a saját nyelvünknél vagyunk. Ez nektek jó volt-e, hogy ott vagyunk?
Természetesen. Az én olvasatomban minden szó a legjobban a helyén van. Ha felcserélek, ne adj Isten, egy mondatban egy szórendet, nem azt mondom, hogy megzavar, de valamit érzek, hogy sántított valami. Lehet, hogy én vagyok túlságosan nagy elvárással magam iránt, hogy úgy mondjam el a szöveget, hogy le van írva, de úgy tud jelentős lenni, úgy tud fontos lenni, úgy tud igaz lenni. Abban a sorrendben nem mindegy, hogy a lövészárok után szöges drótot mondok, vagy éhhalált. Nagyon fontos nekem érzetben. És ez az egész nyelvezet, Szőcs Géza nyelvezete, gyakorlatilag olyan, mint hogy mi most itt beszélgetünk. Semmi fenségesség nincs benne, mégis a játék, az előadás talán meg tudja úgy emelni ezt a szöveget, hogy az legyen, azzá váljék. Szárdárnak ez a komponáltsága, ez a látomásszerű érzeteken alapuló leginkább. Tehát nagyon fontos, hogy ő a zsigerekig próbál hatni az emberre, és az intellektusra csak másodrendűen. Az érzetekbe megy bele, mászik bele. Aztán ott az intellektus, aki elolvassa azokat a szövegeket, vagy hallja, amiket én is mondok, vagy az uralkodók blödségeit, és akkor így összeáll egy nagyon komplex kép.
Rapert Vence Gábor színművész olyan szépen viszi végig Rasputin karakterét, mintha ő is küldetésként kapta volna egy szerepet, ezúttal színházi küldetésként. Intelligens, érzékeny, és amikor kell, ironikus, vagy éppen kétségbe esett. Az egész társulat együtt rezdül ebben az előadásban, de a hangot minden jelenethez ő adja meg. Sokak szerint, szó szerint elviszi a hátán az egész történetet. Így van megírva a Szőcs Géza darab. Rasputin az origó, a borzalmakkal teli 20. század a következmény. Most arról beszélgetünk, mekkora felelősség egy ilyen szerepet eljátszani, ráadásul egy olyan előadásban, amelyben folyamatosan tágul a tér és az idő.
Minden kettős, mert a tér is ugye a Szatmári Színház tere, az egy kis ékszerdobozka, ez pedig egy hatalmas tér. Mindig, ahányszor elmentünk, Szárdár kísért bennünket, és a térhez nagyon fontos, hogy mennyire alkalmazkodtunk, hogy itt így, ott úgy voltunk vele a Nemzetiben Pesten, ami egy óriás színház. Nagyon nehéz is volt befogni azt a fizikai teret. A másik tér ugye a történelem tere, ami szintén egy tág dolog, és a felelősség, hogy most hogy is játsszuk ezt mekkora komolysággal. Én bevallom őszintén, amikor ez az előadás van, aznap én semmi mással nem tudok igazán foglalkozni. Én ez a típus vagyok. Van, aki úgy jön be a pókerasztal mellől a színházba, és zseniálisan játszik. Este 7-től úgy, hogy 6-kor állt fel a kártyaasztal mellől, mondjuk. Én nem ez a típus vagyok. Én készülök, hangolódom, el vagyok egész nap. Viszont amikor bekerülök a színpadra, és elindul a küzdelem az uralkodókkal, meg az egész történelmi helyzettel, meg ennek a képtelensége, hogy egy vesztésre, egy kudarcra ítélt feladatot kell teljesítenem, ezt maximálisan megélem, és valahol a saját életem is, a saját életem kudarcai is ott bizseregnek bennem, és valahogy megtisztulok.
Biztonságban érzi-e magát a színész Szárdár Tagirovszky rendező mellett, Poszet Nándor színművész?
Nem játszottuk tavaly május óta. Debrecenben játszottuk utoljára. Ez a 29. előadás. Az volt a 28. Szárdár most kijelentette, hogy ő talán hármat nem látott ebből, ugye ebben a hangfelvételben. Erről azt kell tudni, hogy ahányszor felújítottuk, ugye bemutattuk 2019. október elején. Játszottunk belőle 3-4-5-öt, jött a pandémia. Lockdown, se színház, se próba, semmi, se előadás. Nagyon ritkán játszottuk, és nagyon nagy kihagyásokkal. Mindig jött felújítani. Ez Szárdárnál azt jelenti, hogy újra rendezi. És most is, amikor elővettük, mindenkiben ez a kérdés merült fel, melyik volt az utolsó verzió. Úgyhogy nagyon nehéz vele dolgozni, biztonságban nem érzem feltétlenül magam, ugyanakkor ez ad egy olyan szabadságot nekem, hogy az eddig tapasztaltakból és az eddig játszottakból én átszűröm magamon, és használom azt, amivel maradtam, és ahányszor megnézi az előadást, azt mondja, hogy ez az. Holott lehet, hogy nem ebben egyeztünk utolsó előadáson, de minden egyes kicsi változás ad hozzá egy réteget, ad hozzá egy színt, ad hozzá egy kicsi sót, egy kicsi borsot, egy kicsi fűszert, és ez lehet, hogy jó, de azt nem mondom, hogy biztonságban érzem magam.
Hosszú idő után újítottátok fel, kevés próba volt, és mondod, hogy Szárdár mindig veletek van, most nem volt itt. Ez a tér más. Féltéle, hogy most így fogunk játszani. És mit gondolsz a kolozsvári közönségről? Én belső emberként azt mondom, hogy hatalmas sikere volt az előadásnak, akivel beszéltem, mindenki nagyon szerette, és hosszú ideig még beszélgettünk róla magunk között. De ez egy ilyen érdekes kiruccanás volt emiatt, hogy sok buktatóval is akár, hogy jó, akkor ezt oldjuk meg mi magunk, nélküle.
Nem féltem, rettegtem. Mikor ez így kiderült, hogy másfél év után két próbával fel kell újítani ezt az előadást, rettegtem. Jó, rákészültem otthon, szöveg, egyfolytában agyaltam a szövegen, jöttek mondatok éjjel felébre, és hát mindegy, senkinek semmi köze ez a kínlódáshoz. Viszont amikor először elkezdtük mondogatni, csinálni, valahogy belaktuk. Olyan, mint amikor az ember visszatér abba a lakásba, amiben 30 évig lakott. Ezt az előadást folyton felújítottuk. És valószínűleg az izom memóriánkban kialakult egy ilyen, hogy ez felújítandó. Nem azt mondom, hogy egyből megy, de valahogy könnyebben ment, mint gondoltam. A felújítás. Persze, hogy megvoltak a kisebb bakik, amiket mi érzünk, hogy most ezt nem sikerült úgy mondanom, ahogy, de hát óriási az anyag. Na most, hogy nem pont jól hangsúlyozok minden helyen, vagy nem pont az az érzet jön ki belőlem, vagy nem pont az a hangszín, az benne van ebben a pakliban. Ennek az előadásnak szerintem nem is teszi jót, nem is tenne jót a nagy rutin. Ezt nem szabad rutinból játszani, nem is lehet. Mindig egy nagy kaland ez az előadás. Mikor elkezdjük a rózsákat, megölelem és bemegyek és meghallom azt a tiktakot, amitől görcsbe rándul a gyomrom egyből, nem tudom, hogy mi vár rám. Nem tudom, hogy én milyen leszek. Nem tudom, hogy mi fog kijönni, hogy fog kijönni, mennyi energiám lesz, mit kapok a többiektől. Nagyon nagy kaland, és mindig egy várakozás. Minden egyes pillanat az előadásban. Egy várakozás. És sokszor nagyon csodálatos találkozás is. Amikor új dolgokat látsz a másiknál is, és azt mondod, hogy hoppá, ez szép volt. Nagyon figyelünk egymásra.
Akkor tegnap is sikerült így egymásra kapcsolódni?
Tegnap is mindenképpen sikerült. Persze ott van ez a tét, ugye, hogy volt egy nagyon jó főpróbánk tegnap előtt, és akkor kicsit megnyugodtunk. Most viszont ott volt a tét, hogy mégiscsak egy fesztivál, nem is akármilyen. Nagyon rég nem voltunk Kolozsváron. Kolozsvári közönségről teljesen tájékozatlanok vagyunk, mert nem tudjuk, hogy milyen.
már, régebb többet jártunk ide, és akkor nyilván van egyfajta, ezt el kell mondjam azért, hogy a kolozsvári közönség legalábbis abból, amit tegnap láttam az arcokon, mert elég sokat beszélgetek velük. Láttam azt a fajta koncentrált értést, hogy ők értik, miről beszélünk. Tehát nekik nem olyan nagy százalékban új Herzl Tivadar neve, mint mondjuk egy más helyen. És jobban tisztában vannak a történelmi eseményekkel. Felkészültebbek egy kicsit. És ennél fogva valahogy kifinomultabb lett a játék, és nem kellett nemhogy szájba rágni, hanem az összekacsintás jobban ment, hogy értitek, ugye nem kell ezt túragozni, ja, értjük egymást. Ez benne volt, hogy szinte láttam őket bólogatni, hogy aha, igen, jaj, köszönöm, akkor én is visszabólintottam. Oké, többször köszöntünk egymásnak.
A Szatmárnémeti Északi Színház Harag György társulatának Rasputin című előadásáról beszélgettünk, a Rasputint alakító Rappert Vence Gáborral és a Gavrilo Principet megformáló Poszet Nándorral, közvetlenül a kolozsvári vendégszereplés után. Bűn nélkül nincs megtérés. Adott pillanatban ez a mondat olvasható a háttérben. Az emberiség továbbra is halmozza a bűnöket, nem tanul a hibáiból, megtérésre nincs esély. A szatmári előadás végig vezetett a 20. század borzalmain folyton feltéve a kérdést, hogy mi lett volna, ha, s mi nézzük ezt a 21. században, amikor minden változatlan. Érzelmek, érdekek és hülyeség mozgatja a világot, állítja Rasputin. Ma sincs másképp, hiába egyre hangosabb a kuvikolás. Köszönöm, hogy meghallgattak bennünket. Ferenc Zsolt nevében is búcsúzom, Gergely Zsuzsát hallották.
Старин нечи сей, еще идут. Старинные часы, свидетели и судьи. Когда ты в дом входил, они слагали гимн, звоня тебе во все колокола. Когда ты не сумел меня понять, я думала, замрут все звуки во вселенной. Нашли мои часы торжественно печально. Я слышала их поминальный звон. Тогда я не сумела, как не смогла остановить тебя.